bulegas, 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 truchul.
Irkutyák, civilben.
A szerkesztő műsorvezető, akit éppen hallanak, Huszár József.
Mai adásunkban Kenyeres Sándorral beszélgetünk, aki a Jász Nagykunszolnok vármegye közművelődésének egyik meghatározó személyisége. Szervusz Jutka, köszönöm, hogy elvállaltad, hogy szánsz ránk egy kis időt. Gondolom, most is rengeteg munkád van, mint ahogy volt eddig is.
Szervusz, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat. Igen, nem panaszkodom, van mit aprítani a tejbe.
Nem is tudom, hol kezdjem, mert sok mindent találtam rólad az interneten, de ami nagyon tetszett, az egy fénykép, amikor a 35 éves, ki volt 35 éves?
Az egyesületünk.
Igen, mi ez a pontos neve, ugye?
Jász Nagykunszolnok Megyei Népművészeti Egyesület.
Igen. Muszáj egy dolgot felolvassak szó szerint, remélem, az sikerülni fog. Azt mondja, hogy Kenyeres Sándor népművelő könyvtáros, közművelődési szakember, évtizedek óta ugyanazzal a derűvel és felelősséggel épít hidat mesterség és mesterség, ember és ember, nemzedék és nemzedék között. Mit csinálsz? Igen, de az érdekel engem, hogy mit csinálsz, ami azt váltja ki az emberekből, hogy egy kitüntetésed alkalmával ezt írják le rólad.
Őszinte vagyok, nem tudom. Én nekem, amit végzek, az természetes, és mindennapi tevékenység megtűnik.
Most éppen mivel foglalkozol?
Most éppen azzal foglalkozom, hogy megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati felhívása, és próbálok összehozni egy pályázatot a Megyei Egyesület működési támogatására.
Hogyha már itt az Egyesületnél tartunk, ugye az, hogy népművészeti egyesület, a népművészet az annyira szerteágazó, hogy tudjátok ezt lefedni, vagy egyáltalán kell-e, vagy van egy specialitása ennek az egyesületnek. Mutasd be ezt az egyesületet nekünk.
Ez az egyesület 1984. decemberében alakult, még akkor minisztériumi engedéllyel az Országos Népművészeti Egyesület tagszervezeteként, és a népművészeten belül mi a tárgyalkotó népművészettel foglalkozunk, tehát azokkal emberekkel, alkotókkal, akik a különböző hagyományos népi kézművesség, népművészet hagyomány, tehát a hagyományokat próbálják ma életbe tartani, tovább örökíteni a következő nemzedéknek, fafaragókkal, hímzőkkel, szövőkkel, mézes kalácsosokkal, és sorolhatnám, 16 ága van a megyében a tárgyalkotó népművészetnek. Ezt fogja össze az egyesületünk.
Hogy lehet ezt fenntartani? Tehát egy ilyen nagy spektrumon dolgozó egyesület, az valószínű, hogy sokba kerül, akár csak az anyagok, vagy szóval bármire is gondolok. Ezt hogy lehet fenntartani?
Őszinte vagyok, a mai időben már az alkotóink zöme, aki főállásban a tárgyalkotó népművészettel foglalkozik, azok önálló műhellyel rendelkeznek. Akik pedig hobbiból végzik ezt a tevékenységet, vagy valamelyik ágat, ők pedig, őszinte vagyok, zömében már nyugdíjasok. Középkorúak és főállású munkájuk van, gyermeket nevelnek, és így tovább kevésbé engedhetik meg maguknak, hogy ezzel foglalkozzanak. Kivéve azt, aki felvállalja, hogy megpróbál ebből élni. De a ma Magyarországon, de régebben is így volt, ha visszaemlékszem akár a 80-as, 90-es évekre is, nagyon nehéz a népművészetből megélni. Tehát inkább egy főállás mellett, vagy nyugdíj mellett végezték szükségében ezt a munkát, de vannak főállású alkotóink is. Visszatérve az eredeti kérdésedre, az egyesület működtetése, fenntartása hát mindig is nagy falat volt és nagy feladat, ugyanis ennek az egyesületnek van egy népművészeti alkotótelepeti Szavárkonyban, amit 1985-től 89-ig épített föl az egyesület egy tiszaparti kis településen Tiszavárkonyban, és ennek a működtetése, fenntartása, hát mivel saját tulajdon, saját fenntartásban van, elég nagy feladat.
Na most itt álljunk meg egy szóra, mert ehhez is találtam egy szöveget. Mégpedig azt, hogy amikor az alkotóház 2016 szilveszterén leégett, ő azok között volt, akik nem engedték, hogy a közösség szíve kihűljön. Kezdeményezett, mozgósított, példát mutatott, és a felújítás éveiben is újra meg újra maga köré gyűjtötte az önkénteseket. A munka nem csak a falakat állította helyre, hanem a közösséget is megerősítette.
Így van.
Azért is tetszik nekem ez az idézet, mert hogy egy alkotóházat létre lehet hozni, de egy ilyen nagy bajból kihúzni egy egyesületet, na, az már embert próbáló.
6,5 évünkbe került, mert egy fillérünk se volt, amikor leégett az épület, és legelőször is egy ez január 1-én 0:10-kor történt, amikor kigyulladt a nádfedele a főépületünknek, és még január közepén egy rendkívüli közgyűlésen úgy döntöttünk, hogy nem hagyjuk az épület együttest, nem adjuk el, amit sokan javasoltak nekünk, hanem megpróbáljuk újjáépíteni, és egy adománygyűjtést kezdtünk. Ehhez az adománygyűjtéshez elsősorban és legelőször is a Szolnok Városi Művészeti Egyesületek alapítványok csatlakoztak, és lett egy jótékonysági koncert, aztán lett egy másik. Nem sok pénz jött össze, körülbelül olyan 800-900 ezer forint ebből az adományból, hisz akik utaltak is a megnyitott számlánkra, 5-10 ezer forintot tudtak utalni, nem nagy pénzű emberekről volt szó, de közben elkezdtünk pályázatok után nézni, és gyakorlatilag ebből az adományból gyűjtött alapból, illetve az első Csóri Sándor alapra beadott 2018-as 8 évi pályázatból indítottuk el a felújítást. Sikerült egy olyan KFT-t találnunk, aminek az ügyvezetője nem azt nézte, hogy vehet ki pénzt a felújításból, hanem mit tehet hozzá. És mindig...
Bocsánat, csak... megemlítenéd ennek az embernek a nevét, mert ezt nagyon megérdemli.
Igen, úgy hívják, hogy Bíró Rezső, törökszentmiklósi építési vállalkozó. Ott hagytam abban, hogy mindig csak annyit tudtunk a felújításba haladni, amennyi pénzt nyertünk. Mondok egy példát. Beadtunk egy maximálisan 10 millióra pályázható kérelmet, és nyertünk bruttó 4,5 millió forintot, amiből ugye 27% áfa. Na most, amikor ezt megnyertük, akkor kitalálni, hogy ebből a pénzből mit lehet végezni úgy, hogy hasznos legyen, hogy bizonyítani tudjuk, hogy beépítettünk és haladunk előre. Na, ezek az évek voltak megpróbáltatások évei, ez 6,5 évig tartott. 2024. május 31-én adtuk át újra a nagy közönségnek a házat. És ugye 2018-ban indult a felújítás.
És mondd, hogy sikerült? De, mert itt ez mondjuk egy mondat volt, amit én felolvastam. De hogy mi van e mögött? Tehát, hogy hogy tudtad összeszedni az embereket? Ez egy kis település, hogyha jól értettem. Tehát...
Igen, nem a település emberei, ők is segítettek természetesen, meg mellettünk állt a helyi önkormányzat, a Tiszavárkönnyi község önkormányzata, meg ott a népművészet iránt érdeklődő. Ez az Egyesület megyei hatóskörű, Tiszafürettől, Jászárokszálláson át, Túrkevéig, különböző településeken élnek az emberek. És amikor hadra kell fogni őket, hogy valamit csinálni kell a Tiszavárkönnyi alkotótelepen, akkor összetrombitáljuk őket, és akkor megpróbálunk közösen dolgokat végezni. De ez a felújítás, ez gyakorlatilag szakipari munka volt végig. Új födém, új tetőszerkezet, új cserepezéstől kezdve a belső munkálatok elvégzéséig minden szakipari munka volt. Tehát ebben volt ugyan egyesületi munka, mert az alkotóháznak a homlokzata az egy része favorítású, és annak a festését az egyesületi férfiak vállalták el. Viszont az állványozást az építő KFT segítségével valósítottuk meg. Nehéz erről beszélni, mert tolulnak az emlékek, és
össze is nem baj, csak meséld el nekünk.
Össze is folyik a hat év, nem volt könnyű. Szerencsére sokan álltak mellettem, az egyesület vezetősége, és sok olyan segítő ember egyesületen kívül is, akik felmérték ennek a jelentőségét. Hadd említsem meg dr. Kállai Mária nevét, aki az országgyűlési képviselőnk, aki többször segített abban bennünket, hogy megnyerjünk egy-egy pályázatot, például ahhoz, hogy befejezzük a 24-ben befejezzük a építést, újjáépítést, ezért a belügyminisztériumtól egy egyedi támogatást, 20 millió forintot az ő közbejárására sikerült elérnünk. Vagy már említettem a város polgármesterét, Hegedűs István és a képviselőtestületet, akik szintén a saját erejükből próbáltak segíteni. De meg kell, hogy mondjam, hogy Tiszavárkony település az kis település. Sok esetben olyan helyzet volt, hogy inkább nekünk kellett volna segíteni az önkormányzatnak, mint hogy ők. Tehát nem pénzbeli segítség, hanem inkább az erkölcsi melléállás az, amit részükről megvalósult. És hát természetesen a újratervezés az kezdeményesen történt, hogy a műszaki ellenőr a minimumot kérte, és nem a maximumot, amikor lezártunk egy-egy fejezetet. Szóval ezek olyan egyszerű segítségek, de mégis az embert, amikor a hullámvölgybe került, akkor csak kiemelte. Vagy elmondok még egy példát, ami nagyon-nagyon sokat segített nekünk. Van Szolnokon egy korovi faipari vállalat, Kujis Rezső, elfelejtettem a nevét. Tehát a Borovi faipari vállalat vezérigazgatója és a kedves feleségének kötődése volt. Az egyesület leköszönt már idős titkárához, és felajánlották, hogy a faipari vállalat elkészíti az alkotóház összes ajtaját és ablakát, be is építi. Ez körülbelül 3,5 millió forintot ért. Ez óriási segítség volt számunkra. És utána pedig az ablakokra a zsalugárdát szintén ingyen is bérmentve készítették el, és építették be nekünk. Úgyhogy ezek a felajánlások, ezek a segítségek, és nagyon sokat jelentettek ahhoz, hogy az ember bírja és elviselje azokat a dolgokat, amik egy-egy ilyen felújítás kapcsán napi problémaként előjönnek. Azt azért el kell neked mondanom, hogy miután befejeztük az épület felújítását, illetve én most már leadtam a Marsalbotot, másolgatni az egyesületet, utána a saját magamat is megvizsgálva jöttem rá, hogy bizony-bizony az építés során sikerült krónikus betegséget összeszednem. Tehát a 24 órás stressz azért nem volt el nyomtalanul nálam. Mert hogy ez 24 órás stressz volt több mint 6 éven keresztül. Nem volt könnyű.
Nehéz ezt elképzelni egyébként, szóval, hogy egyáltalán, hogy erre egy ember képes, tehát, hogy mi az a duracerelem, vagy nem is tudom, mi az a cél, vagy mi az, ami hajtja, mi az, ami hajtott akkor, és nem hagytad abban, mert...
Nagyon egyszerű a válasz rá, nekem az egyesület a gyermekem.
Említetted, hogy nem tudnak megélni ezek a művészek, akik itten dolgoznak. Sajnos ugyanezt hallottam korondon is. Tehát, hogy ez nem egy magyar sajátosság, hogy nem veszik ezeket a termékeket, és csak annyit tudtak mondani, többeket kérdeztem, nem csak korondon és nem csak itthon, másutt is, hogy az emberek sem bemennek az IKEA-ba, és ott veszik a tányért, meg a bögrét, meg a nem tudom, és az IKEA nyilván nem a reklámhelye, hanem csak egy, akkor úgy mondom, hogy a nagyáruházba bemennek, és ott veszik meg azt, ami a használati tárgyak. Tehát ezek a kézművesek a használati tárgyakból nem tudnak megélni, de egyelőre korondon sem találták azt a kiutat, hogy valami olyat alkossanak, amit mégiscsak kitesznek otthon valamiért, és hajlandóak is érte persze fizetni.
Az a nagy helyzet, hogy a jelen napjainkban is nagyon sok kísérlet folyik arra, vonatkozóan, hogy a népművészet motivumait, elemeit hogyan lehetne a mai korba úgy átemelni, hogy mondjuk viseletbe használják a fiatalok is. És erre nagyon jó példák vannak. A mesterségek ünnepén most már évek óta van divat, úgynevezett divat bemutató, ahol azt mutatják be a különböző tervező munkájukon keresztül, hogy hogyan lehet egy-egy mondjuk kalocsait vagy bizsákit átültetni úgy a mai viseletbe, a mai öltözködésbe, hogy az modern is legyen, de a népművészet bizonyos elemeit tovább vigyen. És ez nem csak a viseletben tapasztalható, például a hímzésekben. Amikor én a 90-es évek elején közelebb kerültem a tárgyalkotó népművészethez, akkor például a hímző asszonyaink elsősorban párnákat, asztalterítőket, függönyöket hímeztek. Ma már ez szinte eladhatatlan, hisz hogyha megszámoljuk, vagy kiszámolunk egy munkaórát, vagy egy normális étkezési asztalterítő hány százezer forintba kerülne, nem veszik meg az emberek ezeket, csak a jambulba tudjuk adni. Tehát ezeket ajándékba tudjuk adni ismerősöknek, rokonoknak, vagy áron alul. Ma már kisebb tárgyaknak a hímzése történik meg. Nagyon sok ilyet tapasztaltunk. Arra én gondoltam példát mondani, hogy ma már más fajta tárgyakon is próbálják a hímzés kultúrát tovább örökíteni. Ilyen volt például a Nemzeti Művelődési Intézet Komatál pályázata, ahol a tárgyalkotó népművészek különböző olyan tárgyakat készíthettek, ahová amit a kisgyermek születésekor az édesanyának visznek különböző ételeket, segítik a komát, és ebben a komakendőtől kezdve a legkülönbözőbb kisebb mértékű, kisebb volumenű tárgyak készültek, nem csak a hímzéskor, hanem a fazekas munkáknál is. Ebben most belebonyolódtam.
Nem baj, mert ezt folytassuk egy kicsit, hogy mondtad, hogy ilyen kvázi divat bemutató volt a mesterségek ünnepén, és hogy bemutattak olyan ruhákat, gondolom, amiket mondjuk egy fiatal is fölvenne.
Pontosan.
Az a kérdésem, hogy a... Bocsánat, te mondd. Te mondd. hogy az Egyesületben hogy álltok a fiatalokkal?
Szomorú a helyzet, nagyon kevés a fiatal közöttünk, sajnos. Messze vannak az iskolák, ahol ugye Nádudvar az egyetlen olyan szakgimnázium, ahol népművészettel is foglalkoznak, főleg tárgyalkotó népművészettel, illetve Békés Csabánban felnőtt képzés a közelünkben, illetve Budapesten a Hagyományok Házában. Nagyon kevés a fiatal, ugyanis látja a szülőtől, látja az ismerősöktől, hogy mit küzdik azért, hogy megéljen. Mondok, de van rá jó példa is. Mondok egy példát. A Tiszafüreden él Szűcs Imre, fazekas népiparművész, népművészet mestere, felesége és fazekas Szűcs Imréni Erzsike népiparművész, mindketten karcagi származásúak. Szűcs Imre a karcagi Kántor Sándor Kossuth Díjas fazekasnak a tanítványa. Tiszafüredbe kerülve önálló műhelyt nyitott, két lányuk született, és mind a két lányuk fazekas lett. Mind a két lányuk már népművészeti fiúmesterei, és nagyon szép fazekas munkáik vannak, és a közösségi tevékenységük is példamutató. Szűcs Judit és Szűcs Andrájáról van szó. Mind a ketten szakköröket vezetnek általános iskolásoknak, sőt, általános iskolában is dolgoznak óraadóként. Tehát ez egy fazekas dinasztia bemutatása. De hogyha tovább megyek, élt egy nagyon jókezű veszőfonótó Szegen, Kukris Józsefnek hívták, sajnos nincs már közöttünk. Az ő fia is megtanulta a kosárfonást, az unokája is Nádudvaron végzett, aztán elvégeztem még a Hagyományok Házába is a szakmai képzést, és egyikük sem foglalkozik kosárfonással. Nem tudnak belőle megélni, inkább gazdálkodnak. Ez a két véglet, amit föl tudok hozni.
Tehát az is egy mód lenne, most ugye itt a kibic beszél, tehát aki nem ért hozzá alapvetően, csak csodálni tudom azokat a tárgyakat, amiket látok így, hogy hát ez lehetne tulajdonképpen hobbi is.
Tehát, hogy csak egy mennyi a hobbi.
Mert hogy akkor lehet, hogy a fiatalokat könnyebb lenne aktivizálni, vagy megismertetni. Tehát mondjuk az iskolába el tudom képzelni, hogy a nem tudom, van-e még politechnika óra, amikor mi egy köbméteres vasból csináltunk kalapácsot, mert ez némi túlzással. De hogy aminek ma már ugye semmi értelme nincs, nem is csinálnak ilyet, hogy ott reszeltünk hónapokon át, de hogy a népművészet valahogy bekerülhetne az iskolákba.
Nyitott kapukat döngetsz, lehetséges. Ugye évek óta ott van a néptánc, népzene az iskolai oktatás keretein belül, amatőr művészeti iskoláknak nevezzük, az általános iskola mellett hosszú nevük van, mindegyiknek, és most már rendeletileg is, törvényileg is lehetséges, hogy a tárgyalkotó népművészetet is taníthassák iskolai keretek között, erre is tudok példát mondani, és ismét Tiszafüredet hozom, bár máshol is van erre példa. Tiszafüreden Nagyné Török Zsóka fazekas népiparművész, aki most augusztus 20-a tiszteletére vette át a népművészet mestere címet, évek óta a Tiszafüredi Általános Iskolában fazekas oktató. Külön tanteremmel, tanmenettel. Tehát akik ezt vállalják, az lehetséges. Úgy is, hogy az iskolában tanműhelyt biztosítanak, de úgy is, hogy valamelyik mesterműhelyében kihelyezetten megy a gyakorlati foglalkozás. Ennek kész tematikája van. Bárki, aki ezt általános iskola vezetőjeként beadja a ilyen központnak hívják a
iskolát. Ja, tudom, mire gondolsz, de én se tudom kimondani.
Kérlek szépen, bármikor engedélyezhetik. Ehhez az szükséges, hogy megfelelő végzettségű szakember legyen, aki oktatja. Bárki nem oktathatja természetesen. Úgyhogy éppen ezért szoktuk mondani a alkotóinknak, hogy aki oktatni szeretne, először is aki foglalkozásokat szeretne vezetni, szakköröket, vagy csak egyedi kézműves foglalkozást, az lehetőleg végezze el a népi játszóház vezetői képzést, és legyen róla egy ilyen elismervénye papírja, aki pedig iskolában is oktat, annak a kézműves oktatóit illik elvégeznie, amelyik előtt egy szakvizsgával jár. Tehát ha valaki hímzést akar oktatni, akkor elvégzi a népi játszóház vezetői képzést, ami mindenféle tárgyalkotás alapjait megmutatja, akkor szerintem megfogva a szövésen keresztül a famunkákig, aztán elvégzi a népi és gépi hímzés szakképzést, ebből lesz szakember, és ezt követően az oktatóit, most ez olyan kemény 5-6 év, és olyan kemény pénz, hogy ezt nagyon kevesen tudják felvállalni, még akkor is, hogyha példát mondok, a Békéscsabai Népművészeti Egyesület mindig pályázik arra, hogy támogatást tudjon adni, tehát ne 6-700 ezer forintba kerüljön egy évfolyam, hanem csak 350 ezer forintba. De azt a 350 ezeret is ki kell pergetni, úgyhogy nem egyszerű a dolog, de a fiatalabbaknak mindig mondjuk, hogy minimum a népi kézműves foglalkozás vezetőit végezzel, hogy ne vakember módjára tanítsa a gyermekeket. A mi egyesületünk évek óta, 2018 óta működtet szakköröket általános iskolába. 2018 októberében indult például a Kunmadarasi általános iskolába, ahol 80% cigán gyerek van. A fazekas szakkör, a Szűcs Andrea már említett fazekasnak a vezetésével azóta is minden évben van fazekas szakkör. Csak egy példát, hogy a tavaly ősszel, amikor a 24-25-ös tanév indult és ment az első foglalkozásra Andrea, a gyerekek a folyosón várták, hogy jön a tanár. Annyira meg tudta velük szeretetni az agyagot és annak a formálását. Tehát visszatérve, van lehetőség arra, hogy a tárgyalkotó népművészetet bevigyük az általános iskolákba. Arra még nincs, hogy a középfokú oktatásba, kivéve Nádudvart, mert ott meg tudták oldani, és nincs egyetemi oktatás keretében még. De erre is vannak próbálkozások.
Ez nagyon szép lenne, mert azt gondolom, hogy azt nem lehet visszahozni, hogy a fazekasnál vegyek tányérokat. vagy bármilyen edényt, amit nap mint nap használunk. Egyrészt az ott nagyon drága, ugye mondtad a beszélgetésünk elején, hogyha munkaórára kiszámítasz egy terítőt, akkor az egy megfizethetetlen dolog, márpedig csak úgy lehet, hogyha megfizetjük. Tehát hogy a terítőkészítőnek is élnie kell valamiből. Most így eszembe jutott, Tiszakécskén volt egy dinasztia, egy kékfestő dinasztia.
Bizony.
Ahol én rendszeresen jártam vásárolni, mert az megfizethetőbb volt.